minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Urmix.
Urmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Urmix.
Urmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
2014. május 10-én 10 óra után 6 perccel ez a Urmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Vörös István főszerkesztőnk nevében egy rakat érdekes témával várom önt, és nézzük először dióhéjban, mi is lesz a mai Urmix termése. Nagyszabású zenés találkozónak ad otthont ma a Hajósi Barokk Kastély, a magyarországi német ének, zene és tánckarok országos tanácsa, valamint Hajósváros önkormányzata és a helyi német önkormányzat kéz a kézben szervezi meg a régi hangszeres zenészek országos találkozóját. Erről tudhatunk meg majd többet néhány perc múlva Mayer Edinától, a Hajósi Barokk Kastély igazgatónőjétől, akit személyesen köszönhetek a Korona FM 100 stúdiójában. Pont került egy hónapok óta a közszájon és a helyi ügyekkel foglalkozó internetes oldalokon keringő kalocsai szóbeszédre, nevezetesen, hogy egy kihívója biztosan lesz Török Ferenc polgármesternek az őszi önkormányzati választásokon. Ezt dr. Bálint József volt kalocsai jegyző erősítette meg a közelmúltban tartott sajtótájékoztatóján. Már is hozzuk a részleteket.
Magánszemélyek és szervezetek megkerestek, hogy miért nem vállalom föl, hogy most megmérettetem magamat. Én sokáig szabódtam, de aztán végül is azzal meg tudtak győzni, hogy vannak bizonyos olyan folyamatok, ami nekem se tetszik a városban.
A kalocsán kiépített kamerarendszer őrszemeit duplázná meg a városvezetést. Erről döntött egy korábban rendkívüli ülésen a képviselőtestület. A térfigyelőkkel kapcsolatos eddigi tapasztalatokról, illetve a bővítés szükségességéről Török Ferenc polgármestert kérdeztük.
Az első 18 kameránál is mi csökkentettük a kameráknak a számát azért, hogy jobb minőségű és használható képet kapjunk. Hát ez a folyamatot folytatjuk, 18 meglévő, még 18 kamera.
Ez tehát a Turmix röviden, Mayer Edinával pedig hamarosan jövök vissza, Madonna dalával folytatjuk.
Korona FM 100.
Anna Dalaszolt, itt a Korona FM 103 perc múlva, 4:11, ez pedig a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Nagyszabású zenés programnak ad otthont a Hajósi Barokkastély, amelyre önt is várják, hogy mit ígér a rendezvény és milyen kísérő programokkal készülnek a szervezők, arról első kézből tudhatunk meg többet. A stúdióban köszönhetem ugyanis a házigazda intézmény igazgatóját, a Hajósi Barokkastély vezetőjét, Majer Edinát. Szia, Edina!
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, jó napot kívánok!
Mi történik most, Hajósa? Most olyan lázas munkában vagytok, ugye?
Igen, egy országos rendezvénynek ad otthont ma a kastély. A Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Szövetségének minden évben megrendezésre kerül a régi hangszeres találkozója, és ebben az évben Hajósra került a sor. Ez egy vándor találkozó, minden évben más helyszínt választanak. Idén Hajós volt, és a Hajósi Barokk Kastély a helyszín. Mint ahogy elmondtam, a szövetség a rendezője a mai eseménynek, mi pedig a házigazdai, vagy mi adjuk a helyszínt. Körülbelül 30 zenész érkezik országos szinten, amiben meg büszkélkedhetünk mi hajósiak, hogy mi 9 zenésszel fogjuk képviselni, tehát csak Hajós 9 zenésszel fogja képviselni ezt a mai találkozót, aminek nagyon örülünk. Itt elsősorban harmonikásokról van szó, tehát a régi hangszer, az gombos harmonikát, ez egy speciális, tipikusan sváb hangszer jelent, úgyhogy várakozásokkal állunk az este elé.
A környék más sváb településeiről is érkeznek majd harmonikások, vagy csak Hajósról, és akkor csak Németország?
Igen, a környékről is, illetve más magyarországi német ajkú településekről.
Milyen előélete van ennek a rendezvények? Ez így hagyomány szerint már évek óta megrendezik?
Igen, 12. alkalommal rendezi meg a Landesrat ezt a rendezvényt, és a mai nap a Hajós a helyszín.
Egyébként Hajóson mennyire? Hát jó, hát nyilván ugye a sváb hagyományok miatt van a harmonikának hagyománya, de egyébként mennyire jelenik meg így a majdnem azt mondom, hogy a mindennapokban, hogyha bálok vannak például, vagy bármi, milyen gyakran találkoztok Hajóson a harmonikásokkal?
Pontosan tegnap rendeztünk be egy harmonika kiállítást az időszaki kiállító terünkbe, ami kapcsolódik a mai rendezvényhez, és tegnap írtam össze a neveket, akik a gyűjtők, akik nekünk a rendelkezésünkre bocsátották a harmonikákat, és írtam egy kísérő szöveget, és pont ezen gondolkodtam, hogy hol találkozunk, meg mit jelent a napjainkban, vagy a hétköznapjainkban a harmonika. És így átgondoltam, és azt gondoltam, hogy hát biztos nagyon kevés lesz az, amit találni fogok, és tulajdonképpen nem. Tehát amit ott is felsoroltam, hogy most a 6 korosztályban van tánccsoportunk. Tehát a tánccsoportok azok ugye hétfőtől szombatig próbálnak, ott mindenképpen. De előfordul a nemzetiségi óvodában, mint hangszer. Előfordul mindenféle olyan rendezvényen, ami a pincefaluhoz kötődik. Tehát nincsen olyan pincebuli, vagy olyan pincei mulatság, ahol mondjuk nem ne hangzana fel egy-egy ilyen harmonikának a hangja. Tehát aztán most vannak zenészeink, úgyhogy mondtam, hogy mi 9 zenésszel fogunk ma kiállni, vagy 9 zenész képviseli Hajóst, de egyébként ennél több zenész van Hajóson, akik tudnak ezen a hangszeren játszani. Van aki amatőr szinten, van aki egészen profi szinten, tehát az ő hétköznapjaikban is szerintem fontos szerepet tölt be, és van egy ilyen nagyon lelkes fiatal csapat, akik szombatonként összeállnak és gyakorolnak. Tehát a saját szórakoztatásukra, és arra, hogy ez a hagyomány, ez tovább éljen, és tovább menjen. Úgyhogy így végig gondoltam, és elég játszövi szerintem a hajósiak hétköznapjait. Egyébként a hajósi népzenének nélkülözhetetlen eszköze. Tehát ez az egyetlen egy eszköz, és ez az egyetlen egy hangszer, amire a hajósi népzene épül.
Van egyébként valami kuriózumra gondolok én, valami érdekesség, hogy tudjuk-e esetleg, van arról tudomásod, hogy ki a legfiatalabb hajósi, aki harmonikázik, vagy ki a legidősebb, vagy kinek van a legrégebbi harmonikája?
Igen, a legfiatalabb zenészünk, ő harmadikos, általános iskola harmadik osztályos, és a legidősebb zenészünk 80 fölötti, tehát 80 évet már betöltötte. A harmonikák azok pedig mind régi hangszerek, tehát talán most jön el az ideje, hogy újakat kell készítetnünk, de mind annyira régi autentikus hangszerek, hogy több mint 100 évesek. Van egy zenész, aki viszont tökéletesen ért hozzájuk, aki nagyon jól fel tudja őket újítani és használhatóvá tenni, hál' Istennek, és így tökéletes állapotban vannak, tehát használhatóak. Persze nagyon sok családnak vannak otthon ilyen hangszereik, amiket elteztek emlékbe, vagy nem használnak, mert a déd nagypapáé vagy a nagypapáé volt, és nagyon nehezen válnak meg tőlük. Mi őket arra biztatjuk, hogy ha gondolják, akkor az egyesület, a táncegyesület vagy harmonikások szívesen megvásárolják, mert attól mennek tönkre ezek a hangszerek, hogy nincsenek használatban. Viszont ha valaki használja őket, akkor az szerintem ugyanolyan emléket állít a déd nagypapának vagy a nagypapának, sőt szerintem még élőbbé teszi magát a hangszert.
Próbáltál már egyébként harmonikázni? Azt mondják, hogy nagyon nehéz,
nagyon
úgy,
nehéz.
Újnek szólaltatni, igen. Hogy ez tényleg úgy szóljon, ahogy szólni
igen,
kell.
Igen, nagyon nehéz.
Minőségi zenét lehessen előcsalogatni belőle, mint amely ma hangossá teszi majd a barokkastét is. Milyen kísérő programok lesznek?
Amint említettem, hogy a mai programhoz úgy csatlakozunk, hogy mi egy kiállítást rendezünk, egy időszaki kiállítást ezekből a régi hangszerekből. Illetve a zenészeknek vannak különböző olyan programjaik ma már, tegnap estétől kezdődően, tegnap este érkeztek a városba, amelyeken próbálnak, illetve különböző programokon vesznek részt. A mai gála est után pedig egy zárt körű vacsorával köszöntjük őket, illetve a holnapi záró esemény az egy német nyelvű szentmise, amin részt vesznek a meghívott vendégek is, és azok a zenészek is, akik ide látogattak. Aztán egy közös ebéd zárja az eseményt, és mindenki hazautazik.
Adáson kívül még a műsort megelőzően azért elmondtad nekem, hogy hát egyrésztről nagyon jó hír, mert hogy gyakorlatilag teltházas lesz a rendezvényetek, másrészt pedig ugye mondtad, hogy arra kifejezetten hívjuk fel a figyelmet, hogy már lehet, hogy a mai eseményen túlságosan sokan nem tudnak ugye részt venni, mert hogy korlátozott ugye a létszám a helyszín miatt.
Igen, sajnos. Eredetileg úgy terveztük, hogy a barokkertben tartjuk meg a harmonika találkozót, ami nagyon ideális lenne. Gyönyörű szép a helyszín, gyönyörű szép a környezet, és korlátlan számban férnek el látogatók, illetve érdeklődők. Viszont a mostani szélsőséges időjárás miatt, hogy ilyen nagyon szeszélyes és kiszámíthatatlan, és reggel is csöpörgött az eső, ezt nem igazán mertük vállalni, úgyhogy a mai nap megszületett a döntés, hogy akkor nem a kertben lesz, hanem a dísztermünkben. Ezért sajnálatos módon ugye a díszterem az korlátozott létszámú. De már nagyon sok jelentkező érkezik, sőt, hát tudunk róla, hogy a környező településekről buszokkal. Uh-huh. Úgyhogy megpróbálunk mindenkit elhelyezni. De nagyon örülünk, hogy ekkora nagy az érdeklődés.
Viszont, hogyha valaki esetleg a mai rendezvényről lemaradna, de hát kezdődik a nyár, jön a szezon, van-e már Krisz programfüzetetek, egy kicsit bele lehet-e már tekinteni a kulisszák mögé, hogy mivel várjátok az érdeklődőket hajóson a nyáron?
Igen, hát a nyáron továbbra is nagyon sok érdekes programmal és lehetőséggel vár mindenkit a Hajósi Barokkastély. A következő nagyon fontos esemény, amire készülünk, és ez nem csak a Hajósi Barokkastély életében, hanem Hajós város életében, az Orbánapi borünnep. A 34. alkalommal kerül megrendezésre a Pincefaluban. Ebből az egynapos rendezvényből most már egy háromnapos ünnepséggé fejlődött ki ez az esemény, a borünnep, és ott is nagyon sok vendégre és nagyon sok látogatóra számítunk. Akkor rengeteg vidéki turista, rengeteg külföldi látogat el hozzánk a kastélyba. Aminek nagyon örülünk, hogy ez egy évek óta működő dolog, hogy gumikerekes kisvasút közlekedik a város, illetve a Pincefalu között. És ezt nagyon szokták szeretni a turisták is, a gyerekek is, a felnőttek, mindenki egyaránt. És ennek a gumikerekes kisvasútnak mi vagyunk az egyik megállója. Tehát a Hajósi Barokkastély a megállója. Úgyhogy ha valakinek van üres ideje, amit éppen nem az Orbánapi borünnepen szeretne tölteni, vagy egy kis pihenő, vagy egy kis városnézése van kedve, akkor nyugodtan üljön fel erre a kisvasútra, és akkor a városnak a központjában, a Hajósi Barokkastélynál fog megállni. Tehát ez nekünk egy nagyon, nagyon fontos esemény. Igazából ez egy olyan program, amin tényleg nagyon sok vidéki és külföldi látogatónál, vagy látogatóval tudjuk megismertetni, illetve népszerűsíteni a kastélyunkat. Aztán, ahogy egyre inkább közeleg a nyár, egyre inkább szabadtéri rendezvényeink lesznek. ami kulturális rendezvény, és szintén nagy volumenű, amire készülünk, az június 20-án a Múzeumok Éjszakája. Az idei évben is mi eltérünk az országos dátumtól, mert az országos dátum az június 21, ez egy szombati nap, viszont mi tavaly is úgy csináltuk, hogy más napon szerveztük a Múzeumok Éjszakáját, pontosan azért, mert azon az egy éjszakán csak egy helyre lehet elmenni, hogy ne akadályozzuk meg a látogatókat abban, hogy valami nagyvárosba esetleg elutazzanak, illetve nálunk is legyen olyan látogatószám, amire a programokat szervezünk. Nagyon érdekes programokat, és nagyon szerintem...
Erről jó. Lehet már tudni
igen, 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 szerintem jól fog sikerülni. Hagyományos módon fanfárzenével szoktuk megnyitni az erkélyről a Múzeumok Éjszakáját. Az idei évben terveink között szerepel, hogy... egy fotókiállítással, a Dunafotókör fotókiállításával fogjuk megnyitni a Múzeumok Éjszakáját. Itt Pélyó Zoltánnal dolgozunk közösen majd ezen a fotókiállításon. Tőle kaptam az ígéretet, és hát remélem, hogy ez, illetve biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon szép összeállítás, egy nagyon szép anyag lesz. Aztán Lakatos Gyuri, Kalocsa város szülötte, koncertjére látogathatnak majd el a környékbeliek. Tavaly nyáron a Corridor Quartet adott egy nagyon-nagyon fergeteges, nagyon jó koncertet nálunk a kastélyban, a Gyurinak a szervezésében, és akkor őket hívtuk idén is a Múzeumok Éjszakájára. Szerintem nagyon jó hangulatot fog megalapozni. Ők kezdik majd a műsort. Barokk táncosokat várunk egyébként a kastélyba Szegedről, barokk előadással, korabeli ruhákban, parókákban, úgyhogy biztos, hogy nagyon hangulatos lesz. És minden évben valamilyen érdekességgel szoktuk zárni a Múzeumok Éjszakáját. Tehát ez körülbelül olyan évfél és egy óra között. Tavaly gyertyafényes tárlatvezetés volt a kastélyban, amivel zártuk. Idén pedig a Hajósi Hagyományőrző Néptánc Egyesületnek a tánccsoportjait várjuk, ugyanis több korosztályban egy olyan koreográfiát tanulnak most be, amit 50 éve nem táncoltak Hajóson. Tavaly volt a tánccsoportnak az 50 éves évfordulója, és a Fonó című koreográfiát azt attól az idős tanárnőtől tanultuk most meg újra, Cifra Márta nénitől, aki ezt annak idején 1963-ban összegyűjtötte, feldolgozta és betanította. Úgyhogy most egy 50 éve nem táncolt táncot fogunk bemutatni, amit először megpróbálunk Orbán napon is, ott is a hely szűke miatt nem tudom, hogy sikerülni fog a színpadon, de valószínű, hogy igen, de mindenféleképpen ezt záró műsorszámként beszeretnénk mutatni a Múzeumok Éjszakáját. Itt ebben a koreográfiában táncolnak gyerekek, fiatalok, felnőttek, és idősebbek pedig a Hajósi Hagyományőrző énekkarból. Tehát itt körülbelül 70-80 táncos lesz egyszerre szerepel egyszerre a koreográfiában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is a hajósiaknak, illetve talán a környékbelieknek, akik szeretik a hajósi táncokat. Egy érdekes program lehet.
Ez igazi kívül... kuriózum lehet, hogy így 50 év után újra egy
igen, igen.
Ilyen. Köszönöm, hogy egy kicsit így előreugrottunk, és azért néhány programot így bemutatsz nekünk előzetesen, viszont én több ízből hallom egyébként ismerősöktől is, meg közben te is megerősítettél, hogy esküvő szempontjából egyre népszerűbb a hajósi kastély. Hogy ezek így nyára már le vannak foglalva a hétvégén, hogy ott esküvőket, vagy akár lagzikat lehet ott egyáltalán szervezni a kastélyban?
Igen, igen, nagyon népszerű, és hát ugye már májustól szeptemberig tart az esküvői szezon mindenhol. Gyönyörű helyszín, és tényleg nagyon elegáns, nagyon szokott a pároknak tetszeni. Már volt, tehát már márciusban mi megkezdtük a szezont, az esküvői szezont, igen, valóban egyre népszerűbb.
Hajósiak voltak egyébként?
Nem, ők vidékiek, ők budapestiek voltak. És pontosan ez a jellemző, hogy most már nem csak a hajósiak veszik birtokba ilyen szempontból a kastélyt, hanem a vidékiek is nagyon sokan választják ezt a helyszínt. Szerintem nagyon ideális, és nagyon sok mindent meg tudunk oldani egy esküvővel kapcsolatban, akár egy díszvacsorát, akár egy állófogadást, míg a hajósiak inkább a polgári szertartást tartják nálunk. A vidékiek pedig ilyen igényel is érkeznek hozzánk, de esküvői fotózásra is érkeznek párok, úgyhogy tényleg szerintem egy nagyon szép és nagyon ideális helyszín. Ez az egyik vonal, amit így követünk, és ezt már, ezt a szezont, ezt úgy szoktuk elkezdeni, hogy mi is itt tanultunk egyébként bele itt a kastélyban, hogy novemberben van a menyasszonyi ruhák új kollekciójának a kiadása. És minden szalon ilyenkor novemberben mutatja be az új kollekcióját. Mi ezzel arra, mi úgy készülünk a szezonra, hogy mindig valamelyik szalonnal itt a közelben, aki úgy elérhető távolságban van, dolgozunk együtt és rendezünk egy esküvői ruha bemutatót. Ez általában november vége szokott lenni. Ez is nagyon népszerű, és nagyon, nagyon szeretik az emberek. Dolgoztunk már kalocsai szalonnal, bajai szalonnal, most a legutóbbit például egy szexárdi szalonnal szerveztük, de ez folyamatosan, ez most már hagyomány, ezt minden évben megtesszük. És ahogy mondtad, igen, nagyon népszerű, van már olyan esküvőnk, ami jövőre le van már foglalva, tehát olyan hétvége, ami már jövőre szól, illetve hát van még néhány szabad helyünk, de lefoglalták már időben a párok, úgyhogy folyamatosan várjuk őket. Természetesen mindenkit ilyen alkalomból is nagyon sok szeretettel várunk, és nagyon szívesen vagyunk házigazdái az életük nagy napjának.
Elina, én nagyon-nagyon szépen köszönöm a stáb és a hallgatók nevében, hogy mindezt elmondtad nekünk, szóba került a mai rendezvény, Orbán nap, a múzeumok éjszakája, esküvő kiállítás, esküvői ruha kiállítás, illetve az esküvők és a díszvacsorák. Hát én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek a folytatásban,
köszönjük
és
szépen.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál.
Nagyon
hozzánk.
Szépen köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lehettem, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
A Hajósi Barokkasti igazgatójának, Mayer Adinának még egyszer köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Már is visszaterünk Török Ferenc kalocsai polgármesterrel, akivel arról beszélgetünk majd, hogy miért szeretné az önkormányzat megduplázni a jelenlegi térfigyelő kamerák számát a városban.
kell, hogy szállj. Ó, mert fentről nézve minden, minden, minden. Hogy mi a nap messze jár, kell, hogy szállj. Csak hogy érezd, 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 hogy milyen.
Benne 27 felvétele szólt itt a Korona FM 100-on, 10:53 lesz pedig a Turnix, ahol nézzük a következő témánkat. Amint arról korábban helyi híreinkben már beszámoltunk, az utóbbi hetekben többször is szó esett a kalocsai képviselőtestület ülésén a város közterületeit és útjait pásztázó térfigyelő kamerarendszerről. Először Török Ferenc polgármester a tanácskozás záró beszámolójában jegyezte meg, hogy a digitális őrszemek munkáját értékelte a kalocsai és a bajai rendőrkapitányon, majd néhány nappal később ismét a grémium elé került a kamerák. Ugye ezúttal egy rendkívüli ülésen határoztak arról, hogy bővíteni szeretnék a meglévő állományt. Ennek okáról és a hozzáfűzött reményekről kérdezte Vörös István riporterünk Török Ferenc polgármestert.
Rendkívüli testületi ülésen indult a nap, és volt egy napirendi pont, amiről már korábban a polgármesteri beszámolóban is hallottunk. Miről volt itt pontosan szó, miről határozott a testület, mi történik?
Van egy újabb pályázati lehetőség, amivel a meglévő kamerarendszerünket tudjuk fejleszteni. A testület ülésen elmondtam a képviselőknek a fölvezetőben, hogy ugye az elmúlt időszakban tárgyaltunk Baja és Kalocsa rendőrkapitányával, beszéltünk a térfigyelő és kamerarendszerek fontosságát a bűnmegelőzésben, bűnfelderítésbe, az embereknek a közbiztonság érzetének a növelésébe, és nagyon jó, hogy ez a pályázat most újabb lehetőséget ad arra, hogy újabb 18 kamerával bővüljön a meglévő 18 kamera. Amennyiben ezt a pályázatot elnyerjük, akkor 2016. januárjától, évelejétől 36 kamera lesz Kalocsán. Azt gondolom, hogy egy ilyen rendszerre már nagyon komoly közbiztonság érzetet lehet kelteni, és a rendőrség munkáját lehet segíteni, valamint amit említettem, hogy megfigyelhető, és azokban a városokban, ahol ilyen komoly kamerarendszer van, kimutatható, hogy a bűnözők elhagyják az ilyen városokat. Tehát ők pontosan tudják ezeknek a kameráknak a szerepét, ráadásul nagyon jó minőségű kamerák, tehát itt fontos az, hogy az első 18 kameránál is mi csökkentettük a kameráknak a számát azért, hogy jobb minőségű és használható képet kapjunk, mert annak nincs értelme, hogy valami elmosódott kép van rajta, és látjuk, hogy megtörténik a dolog, de nem lehet fölismerni, hogy ki az. Hát ez a folyamatot folytatjuk, 18 meglévő, még 18 kamera, nagyon fontos, hogy ezekből a kamerákból jut az érsekkertbe is, tehát ugye aminek most a fejlesztése folyamatban van a Kalocsa Szíve program keretében. A kamera fogja figyelni a szabadtérit, a majdani platánt és a fő sétányokat. És amit említettem most a testületi ülésen, azt gondolom, hogy az elsők között lesz, hogyha nyerünk a pályázaton, hogy a gödrökbe, ugye van az a neuralgikus pontunk, ahol egy évben 3-4-szer kell elszállítanunk az illegálisan oda hordott szemetet, és most kitakarítottuk a csatornát is, de már jelezték, hogy már megint van, aki dobálja bele a szemetet, hogy arra a pontra is helyezünk ki egy kamerát, remélve és bízva abba, hogy annak lesz egy visszatartó ereje, ha nem, akkor meg fölismerhető, hogy ki az, és akkor annak viselnie kell a tettének a következményeit. Úgyhogy ez volt a mai testület ülésen. Egyhangulag megszavazta a testület. Azt gondolom, hogy ez a város számára egy nagyon fontos és újabb lépés a közbiztonsága, a nyugodt, jól élhető város megteremtéséhez.
Hát arról döntött a testület, hogy a pályázatot benyújtja a Kalocsváros önkormányzata. Mik a tapasztalatok egyébként a meglévő kamerákkal? Ezt érintőlegesen említette a korábbi ülésen, amikor a Baja, illetve a kalocsai rendőrkapitánnyal történő találkozó szóba került.
Hát a kamerákatnak az anyagát megfelelő erre kiképzett és jogosítványa rendelkező emberek nézhetik meg. Jelen pillanatban úgy működik, hogy amennyiben a kamera által figyelt területen történik valami, akkor visszanézik a rendőrségen és használják. Eddigi tapasztalatok alapján jó eredménnyel.
Említette, hogy a Kalocsa, illetve a Bajai kapitánnyal is tárgyalt. Mik voltak a tapasztalatok, és hogyan közreműködhet ebben Baja? Mert az is érintőlegesen elhangzott, hogy Baját is bevonták ebbe, vagy az mondjuk egy ilyen jó példa volt, hogy ott hogy működik?
Igen, tehát ez itt a hangsúly azon van, hogy mi nagyon régóta mondom mindig, hogy nincs a bölcsek köve a zsebünkbe, és hogyha valami jól működik, akkor mi szívesen tanulunk másoktól. És egy régi jó szokás az, hogy nem a magunk árán tanulunk, hanem megkérdezünk másokat, akik működtetnek ilyet, hogy mik voltak a buktatók, azokat olyan nem szeretnénk elkövetni. És Baja egy jó, ilyen szempontból egy jó város, jó példa. Régebb óta van, több kamera van, folyamatosan használják, és ezért kértem ezt a találkozót, mert el tudtam mondani az ottani kapitány, hogy ők hogy csinálják, mi a jó, mire kell figyelni. Azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból teljesen jó volt. Lehet együttműködés a városok között, hiszen még kistérségi elnökként én próbáltam egy 51-es út melletti településekkel közös pályázatot, hogy adjunk be, főleg a migrációs veszélyre próbáltuk ráhúzni ezt a pályázatot, hogy a határ átlépésétől egészen a bajai, szekszárdi, dunaföldvári, dunaújvárosi hídig lehetne egy kamerarendszerrel, a minden település kamerarendszerével ezt összekapcsolva figyelni, és például ezen az útvonalon adott esetben az országból kivinni szándékozott lopott autóknak a gyors földerítése annak, hogy milyen útvonalon halad, és időben való, még mielőtt kiviszik az országból, előtte való megállítása. Tehát voltak ilyen elképzelések, de azt gondolom, hogy a legfontosabb most a két város között a tapasztalatoknak a cseréje, átadása. Én azt gondolom, hogy valamikor biztos eljön az az idő, amikor ezek a térfigyelő és kamerarendszerek ezek össze lesznek kapcsolva, tehát helyileg használják, de valamilyen szinten ebből majd egy országos nagy hálózat lehet, és a sci-fi és az amerikai filmekben látott módon folyamatosan lehet figyelni az autóknak a közlekedését, ez közlekedés szervezés, bűnmegelőzés, tehát ez beláthatatlan sok pozitív dolog irányába mutat.
Igen, ez lett volna a utolsó kérdésem, hogy ez nem tűnik olyan utopisztikus gondolatnak, hogy egyszer egy nagyobb hálózatnak a része lesz az összes települési kamerarendszer.
Én azt gondolom, hogy ez a jövő.
Köszönöm szépen.
Azonnal folytatódik tovább a Turmix, benne a hónapok óta közszájon forgó kalocsai szóbeszéddel, amelynek az illetékes tett pontot a végére.
With the
John Legend, illetve John Newman, itt a Korona FM 100-on már teljesen összezavart a pasi. Na, 2 perc múlva 3:11 folytatódik tovább a Tourmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk kíme az utolsó témánk. A közelmúltban ugye sajtótájékoztatóra hívta a helyi média képviselőit, dr. Bálint József Kalocsa volt jegyzőre, hogy pontot tegyen egy a városban már jó ideje. Keringő szóbeszéd végére megerősítette ugyanis, hogy az őszi önkormányzati választásokon megmérettetné magát független polgármester jelöltként. Dr. Bálint Józseffel ez alkalommal a miértekről is beszélgettünk, valamint a célkitűzéseit is megfogalmazta a sajtótájékoztatón.
Nyilatkozatot szeretnék tenni azzal kapcsolatosan, hogy ugyan még a köztársaság elnök nem írta ki a helyi hatósági választásokat, de várható, hogy ugye október eleje vagy szeptember vége lesz, és bizonyos vonatkozásokban a felkészülésnek meg kell indulni, illetve hát tudom, hogy a városban már keringenek nevek, és gyakorlatilag ezt szeretném az én személyemről megerősíteni, hogy szándéknyilatkozatomat ki szeretném nyilvánítani, hogy az őszi önkormányzati választásokon, mint polgármester jelölt, mint független polgármester jelölt kívánok indulni. Tehát azért, hogy ne legyen a sajtóban már találgatás, mert nézem a sajtót és látom, hogy egyrészt zavar van, másrészt nincs zavar van, leállítanak emberek, tehát egyértelmű, hogy tisztában akarom tenni a dolgot, tehát a szándékom egyértelmű, hogy a jelen jogi szabályozások mellett az őszi önkormányzati választáson, mint független polgármester, megkívánom méretni magamat. Tudom azt, hogy a sajtó azért arra is kíváncsi, hogy mi vezetett engem erre a célra. Visszamenve a 2010-es évre, tehát egyértelmű dolog volt, hogy én akkor megfogadtam, hogy nem nyilatkozom se sajtónak, senkinek, hagyd dolgozzon az új vezetés, és az új vezetés majd megméretteti magát, illetve bizonyítja a város fele, hogy többet csinál-e, vagy nem. Voltak olyan dolgok, amik nem tetszettek nekem, de ezt belevettem abba az országos politikai helyzetbe, ami akkor volt. Tehát akkor én tettem egy fogadalmat, de aztán úgy alakultak a dolgok, hogy én máshol mégiscsak belekóstoltam, a közigazgatást folytattam még, hozzáteszem fideszes vezetési polgármester is testület mellett, és semmi problémám nem volt, hiszen a szakmára voltak kíváncsiak, és nem pedig arra, hogy én kívánok-e politizálni, vagy nem. Természetesen ezt távol tartottam magamtól, mivel előtte se politizáltam. És bizonyos dolgok után magánszemélyek és szervezetek megkerestek, hogy miért nem vállalom föl, hogy most megmérettetem magamat. Én sokáig szabódtam, de aztán végül is azzal meg tudtak győzni, hogy vannak bizonyos olyan folyamatok, ami nekem se tetszik a városba, és mondtam, hogy most már megnyilatkozok róla, tehát véleményt akarok mondani róla, mégpedig úgy, hogy ez ne csak szavakban nyilvánuljon meg, hanem amennyiben megmérettet és olyan eredménnyel jár, akkor tettek is. És akkor csak pár dolog, és csak utalva rá, és nem akarok belemenni, hogy mi az, ami engem nagyon piszkál ebbe a városba. Hát ez, hogy a demokratikus önkormányzatiságnak a elvét és az önkormányzati törvényben rögzített elvét fölrúgta a mostani vezetés. És erre mondok is egy indoklást, olyan személyek vezetik a várost, akik nem kaptak felhatalmazást a választópolgároktól, hogy irányítsák a várost. Ha úgy tetszik, akkor a kabinetre gondoltam, tehát az a meglátásom és a működés alapján, amit én kívülről természetesen, meg hát bizonyos folyamatokból látok, azt látom, hogy teljesen átvette a irányítást a, mind a bizottságok, mind a testület, és még azt is kijelentem, és nem bántó szándéka a polgármester fölött is, ez a kabinet. Nem ez lenne a feladat a kabinetnek, hozzáteszem, ha már kabinettet alkalmaznak. Tehát ez volt az egyik. A másik ugye a működéssel kapcsolatos, ami mondtam, hogy látszólagos, tehát a törvényi feltételeknek ugye meleget tesznek, tehát mind a bizottságok, mind a testület, de a testület működéséből is egyértelműen látszik, hogy gyakorlatilag önálló kezdeményezés ritkán volt, szavazógépezet működik, természetesnek veszem, hogy a ellenzéket lesöprik, ugye bár néha azért nem ártana, ha egy-két dolgot azért figyelembe vennének, hát azok is mondanak valamit. De nem szándékozom megvédeni őket, tehát nincs ilyen gond. Tehát nekem ezek voltak azok, amik van. A másik dolog pedig a gazdálkodással kapcsolatos problémák. A gazdálkodása ugye sikerként könyveli el a mostani vezetés, hogy stabilizálták pénzügyileg a várost. Hozzáteszem, az ország önkormányzatainak több mint 4/5-ét stabilizálni kellett. Ezt a folyamatot lehetne elemezni, én tudom, hogy mikor indult el és honnan indultak ezek. Egyrészt 94-től már kivonták az önkormányzatoktól az anyagi helyzetet, tehát minden önkormányzat akkor már elkezdte, még nem is érezte a teljes működési hiányt, illetve sorra kapott feladatokat, amit utána nem finanszíroztak meg. De nagy változás volt a 2006-os év, amikor sorba bocsájtották ki az egyes önkormányzatok a kötvényeket. Ez egy kvázi abból adódott, és én ezt akkor megértettem, mert ugye az önkormányzatoknak a hitelfölvétel lehetőségét már akkor szűkítették, tehát egyedül még a kötvény kibocsátás volt, ami nem minősült hitelfölvételnek, de kvázi az is hitel, de akkor még a jogszabályokra ugye nem figyeltek annyira oda a központba, és ezért ezzel az önkormányzatok kénytelenek voltak lépni, illetve akkor a pénzügyi lehetőségek könnyebbé tették, ugye szélozni akarok itt a hitelfölvételni a külföldi valutában történő hitelfölvétel, illetve kötvénykibocsájtás, akkor ez kedvezőnek tűnt, és utána később, hogy ez majdnem pénzügyi tragédiába fulladt. Tehát gyakorlatilag ez vezetett arra, hogy a kormánynak lépnie kellett és stabilizálnia kellett az önkormányzatokat, annál is inkább, mert különben már a teljesítmény határain voltak az önkormányzatok. Az más kérdés, hogy ez egy feladat elvonással is járt, ugye megideologizálták, hogy a oktatást, egészségügy nagy részét visszavette az állam az önkormányzatoktól. Hozzáteszem, ez nagyon látható volt már egyrészt a kormányzati tervekből és a centralizációnak a végrehajtása. Egy centralizáció zajlik most is végre, tehát gyakorlatilag az igazgatásunk, ami nem ördögtől való dolog, ezt hozzáteszem, mert én elméleti kérdésekkel sokat foglalkoztam. A centralizáció egy bizonyos fokig oké, csak azon túl, ha megöli az önkormányzatiságot. Tehát ott kellene az egyensúlyt megtalálni. Most jelen pillanatban a magyar kormányzat ugye továbbra is azon az úton haladt, hogy centralizáljon, hogy az állam jobban tudja talán irányítani, befolyásolni ezeket a dolgokat, és a jelenlegi pénzügyi körülmények között finanszírozni. Tehát azokat, ami az önkormányzati feladatok megmaradtak, azokat kellene továbbra is úgy ellátni, és most már a stabilizált körülmények között, ami működik. Én még nem látom ennek a stabilitását Kalocsán, függetlenül, hogy ezt végrehajtották, ugyanis tudomásom van arról, hogy újabb hitelfölvételek történtek, vagy történnek, folyamatban vannak, és ez már viszont gondokat jelent, mert a működést veszélyeztetik. Hozzáteszem még azokat, hogy ennek ellenére az önkormányzat pénzügyi működtetését stabilizálni lehetne. Egyrészt a kötelező feladatok ellátását és szűkíteni a önként vállalt feladatköröket, másrészt a gazdálkodási formát megváltoztatva a részben, tehát voltak pozitív lépések, amit én úgy ítélek meg, hogy a önkormányzati vezetés részéről pozitív volt, de bizonyos vagyongazdálkodási részeket gazdálkodói szervezetekbe vittek át, ami nem egy helytán dolog, viszont vannak olyan feladat részek, amiket bevittek olyanban, ami non-profit szervezeten kívül nem valószínű, hogy gazdaságosan működtethető. Tehát ezek azok, amik így kapcsolódtak, és természetesen azok, hogy azokat a feladatokat, amit el kell látni, ezt továbbra is el, tehát a cél az lenne nekem, hogy visszaállítani, amennyiben lehetőségem van, a demokratikus működés feltételei, tehát mind a polgármester, mind a bizottságok, mind a testület részére azokat a jogosítványokat visszaadni, ami a törvényben rögzítve van, és a önkormányzati működéshez hozzátartozik. Már most kijelentem, hogy a városnak a fejlesztését be kell fejezni, tehát bármilyen programot elkezdett, ezek áthúzódnak, meg kell. Hozzáteszem, ott is látok egy nagy kérdőjelet, az pedig a fenntarthatóság és a működtetés kérdésköre, de ez már majd az új vezetésnek a feladata lesz, akár a régi marad, akár az új, tehát az nagy kihívás lesz. Én nem látom a kitörési pontot a idegenforgalom területéről, még ott mindig húzódik a válságban, biztató jelek vannak, de azok a nagy idegenforgalmi városok, akik ebből élnek és csinálják, azok is nagy problémákkal küzdködnek. Én nem látom, hogy Kalocsán akkor a kitörési pont lenne, hogy az képes legyen fenntartani azokat az elképzeléseket, amit lefektettek. De hozzáteszem, be kell fejezni, és valami megoldást kell majd a működtetésükre. Tartani egyébként is kötelező lény ez a pályázati pénzeknél. Ugye fölmerült a híd kérdése, természetesen a hídnek a megvalósítását én is támogatom. Erről majd egy külön sajtótájékoztatót fogok tartani, tematikusat, mert ugyan nagyon okosan csinálta az ÖKE, mint az ő ötlete lett volna, de ez már 2000-es évek elején fölmerült, a Szent László híd átadása után is már. Erről tanulmányok is készültek, tehát van a tulajdonomban olyan tanulmány, amit majd a sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatosan rendelkezésre fogok bocsájtani. Tehát nem új dolgokról van szó. Az természetesen tudomásul veszem, hogy a politikában van olyan dolog, amit a kampányidőszakban fel kell használni, de nem ez a célja, hanem ha már elkezdtük, akkor mindenkinek az a feladata önkormányzatoknak, kistérségnek, térségi polgármestereknek, és én úgy tudom, hogy egyesületet is hoztak létre, hogy próbálja valóban kicsikarni a paksi bővítéssel kapcsolatosan, hogy egy Paks-Kalocsa közti híd létrejöjjön. És hát a jövőbeli terveimmel kapcsolatban csak annyit, hogy amennyiben úgy Kalocsaváros polgári úgy döntenének, hogy bizalmat adnak, akkor én a jövőben szakmai irányítású önkormányzatot képzelek el, és működtetést. Ez nem azt jelenti, hogy a politikával ne foglalkozunk, mert kikapcsolni nem lehet, de a hangsúly a szakmaiságon van, és a politika mentesebb várospolitikának a kialakítása, megvalósítása. Tehát magyarul a pártpolitikát, ha én nyerek, el fogom szigetelni, tehát minimális szinten viszem le, tehát vagy a város érdekében dolgozik a testület, vagy pedig akkor álljon fel és adja át a hét másnak. Tehát ennyit jelent ez, tehát ez nem azt jelenti, hogy teljes politikamentességet, de a pártpolitikát ki akarom szorítani az önkormányzat életéből.
A kalocsai polgármesteri székért független jelöltként induló dr. Bálint József megemlítette, hogy már készül a programja. Emellett beszélt arról is, hogy miképp folytatódik majd a kampánya, majd a riporteri kérdések következtek, amelyek főként a leendő polgármesteri jelölt függetlenségét taglalták.
A programomon annyit, hogy ennek készítése elkezdődött, tehát ma többet ettől nem fogok mondani. Városban fog menni egy fölmérés szintén, nem ellentét a másiknak, tehát nem is olyan kérdések lesznek föltéve, hanem valóban olyan kérdéskörök, ami esetleg fölmerítő a program készítéséhez még a igényeket és azoknak majd a reális értékelését. Azt már most előre mondom, hogy a vállalkozók és a civil szervezetek erre készséget mutattak. A vállalkozókat a gazdasági program áttekintésére és az újabb lehetőségeknek esetleg föltárására figyelembe fogom vonni, és figyelembe fogjuk venni a program készítésénél, és a szakmai kamarák vezetésével is már tárgyaltam, hogy a program összeállításánál véleményeztetni fogom őket, illetve be fogom vonni őket a programom készítésébe. Erről ígéretet kaptam, hogy ezt teljesíteni fogják. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy a részemről nem kívánok negatív kampányt folytatni. Nem kívánok a múlttal foglalkozni, nem kívánok személyekkel foglalkozni, különösen nem kívánok a személyi, egyéni dolgaikkal foglalkozni senkinek. Függetlenül, hogy velem már foglalkoznak, de ez nem zavar engem, ezen túl kell tennem magamat. Túltettem magam, tehát én tőlem nem fognak hallani az 5 hónap alatt olyat, hogy negatív kampányt. Véleményem lesz, összehasonlítást fogok, tehát a jelenlegi helyzet és a jövőbeli elképzelések között. Még egyszer mondom, a múlta és a személy dolgokkal én nem kívánok foglalkozni. És a másik, ami utoljára szántam azon kívül, hogy még egyszer megköszönöm majd a részvételt, hogy ez az én irodám, tehát egy magánvállalkozásom működik, mint tanácsadó cég, és ez lesz az irodám, és jelen pillanattól kedve már 2 hónapja gyakorlatilag ez működik, így dolgozom. Amíg a hivatalos kampány nem kezdődik el minden szerdán és pénteken 10 órától 12 óráig bárkinek a rendelkezésére állok. A lakosság részére is így is jöttek be, tehát tanácsokat kérni, olyat, ami nem jelent olyan durva beavatkozást az ügyvédek munkájába, hiszen ügyvédi tevékenységét nem végzek, mert ha olyan jellegű, akkor átküldöm valamelyik ügyvéd kollégához, hogy keresse föl, de önkormányzattal kapcsolatos kéréseiket mondtam, hogy olyan irányadásban, hogy kihez forduljon, merre forduljon, ha nehezményezi, ezekkel foglalkozok, és hát várom a véleményeiket is majd, és most már nem úgy, hogy mint tanácsadó cég, hanem természetesen úgy, mint olyan ember, aki majd később, amikor hivatalossá lehet tenni, akkor hivatalossá kívánom tenni a jelöltséget és ahhoz kapcsolódó kört. Még egyszer hangsúlyozom, jelenlegi szabályozás között független képviselőként. Én nem voltam az SZDSZ-nek a tagja, és azon kívül, mint jegyző, hogy a mindenkori vezetést kellett volna, és mivel 20 évig ők voltak hatalmon, lojalitásomat biztosítani, egy szakmai munkát elvégezni mellette, ezért nincsenek kétségeim is. Nem érdekelnek azok a vádak, hogy engem összehoznak az SZDSZ-szel. Ez miatt nekem voltak konfliktusaim, de aki ismer engem, tudja, hogy én nem foglalkoztam politikával, a szakma érdekelt engemet. És ez nem függ össze az SZDSZ-szel, a másik pedig az is, hogy mivel látom a választói igényeket, meg kell szólítani mindenkit. Na most, ha én elkötelezem magam és párt mellett indulok, akkor ez nem működik. Azt is tudom, hogy függetlenként nehezebb, de én abban bízok, hogy a Kalocsa város lakossága illetve hát a pártok is bizonyos vonatkozásban támogatni fogják az én tevékenységemet. Tehát én direkt párt elkötelezettsége nem teszek. Ez szerződést, se megállapodást nem kötök egyik pártól sem. Amikor megkerestek a szervezetek, és nekem újra vissza kellett vezetnem magamat Kalocsa politikai életébe, mivel azelőtt, mint jegyző vettem részt benne, nem mint politikai személy, ezért január óta én minden rendezvényre elmegyek, amikor a városba megy, amikor idő engedi. Ezzel is demonstrálva az, hogy újra bekapcsolódok Kalocsa életébe. Ezért megkerestek azzal, mikor március 15-e volt, hogy nem kívánok esetleg a koszorúzásba részt venni. Két pártól kaptam fölkérést egyébként, az MSZP részéről és a Szabad Valami Egyesület, azt tudom. Tehát mert nem tartok velük szoros kapcsolatot. Én akkor azt mondtam, hogy jó, nekem semmi problémát nem jelent, hogy egy egyesülettel koszorúzok, tehát ez fölvállaltam. És ez véleményem szerint nem a állásfoglalás kérdése volt. Azt sem kizárt, hogy esetleg a MSZP-vel fogok koszorúzni augusztus 20-án. Vagy ha főkér a város, akkor lehet, hogy a város koszorúja, mögé is odaállok. Tehát én elvonatkoztatom magam, tehát ezért próbálom azt, hogy én a pártok fölötti dolgokba. A szlogenem ez azt jelenti, hogy az én kezemhez nem tapadnak közpénzek, semmiféle pénz, tehát ezzel bárki próbálkozhat azzal, hogy megtámadjon, én állok elébe, mert ez tiszta lelki ismerette, tudom vállalni az egész életemnek a filozófiája ez volt, hogy ne tapadjon is tisztességgel dolgozni, tehát ez ezt jelenti, hogy továbbra is feladataimat úgy kívánom ellátni a közjavára, és a közpénzeket a közre fordítani, mert nem biztos, hogy minden esetben ez elmondható a jelenlegi és az előző társadalmi szituációban se. Azt hiszem a korrupciót érintve, tehát nem a Kalocsairól beszélek, hanem az ország állapotáról beszélek. Tehát ezt jelenti, ez a tisztaság pedig az, hogy az átláthatóságot jelenti. A választási rendszeret tisztázunk valamit, hogy a magyarok többsége nem szavazta meg azt, amit meg kellene szavazni, az egy más, hogy a működő képességhez, és a szavazatok kétharmadával a választási rendszerünk olyan, hogy többségi kétharmados többséget lehetett szerezni. Tehát a kétharmadnak a problémájában nem menjünk bele, nem az én feladatom. És ilyen a világon nincs is, de ez adjuk, ez a politika területe. Ezért nekem se tetszett mindig az előző rendszerbe se a szavazógépezet. Én elmondtam akkor, mert mindig azt mondták, hogy milyen könnyű nekem, mint jegyzőnek, hogy kétharmados többsége van az akkori vezetésnek. És akkor mondtam nekik, ez is szállóige volt a jegyzői körökben, hogy ti nagy tévedésben vagytok. Mert a pénteken összeülnek a Mérleg utcába, és azt mondják, hogy hétfőn fölmentik a jegyzőt, mert akkor kétharmad kellett hozzá. A fölmentéshez minden további nélkül engem fölmentenek. De ottól ez megoszlik a testület, hogy sokkal nehezebb végre menni. Egyébként is benne volt ez, hogy a edzői pozíciót így változtatták meg, hogy megváltoztatták. Ebben minden politikai szereplő egyetértett, sajnos a jegyzőknek a kárára. Ez a magánvéleményem. És természetesen ezt is tudomásul kell venni. Én a kabinetnek a tevékenységét, amit én látok, és az SMS-be, amit lerögzítettek, hogy mi a feladat és hatásköre, és azt elemezve jutottam erre a egyéni álláspontomra. Tehát még egyszer mondom, nem az én feladatom kiértékelni. Az biztos, hogy én, ha megnyerem a választást, az én számomra nem lesz kabinett. Ilyen. Hivatalosan én a kampányomat az 58. nap előtt nem kezdhetem el, de nem is fogom elkezdeni. Tehát ami a külső kampányt illeti. Az, hogy mások mit csinálnak, azt én nem tudom kézbe tartani, mert nekem nincs látásom arra, hogy bizony személyek akár írásokat, akár mást megjelentetnek. Jó is mondta, tehát azért mondtam, hogy én ezzel nem kívánok foglalkozni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy én a magam részéről nem fogok senki ellen, amíg ellenem negatív kampánya lépnek föl, akkor se fölépni. És én úgy tervezem, hogy alkalmaként, illetve minden hónapban, tehát 5 alkalommal szeretnék még tartani, hozzátéve ott már tematikus dolgokba, tehát egy-egy témával.
Az elmúlt percekben dr. Bálint Józsefet hallotta, aki a 48-asok terén lévő irodájában megerősítette, hogy független jelöltként indulni kíván az őszi önkormányzati választásokon a kalocsai polgármesteri székért. Ennyi volt már a térségi magazin műsorunk, a Turmix, a műsorral legközelebb holnap jelentkezünk, ugyanebben az idősávban 10 és 11 óra között. Szó lesz akkor majd a kalocsai színház életéről, az elmúlt évadról, a Kecelvárosért díjakról, illetve a Diák Olimpiáról, amelynek város adásunk adott otthont a közelmúltban, a korábbi adásokat pedig teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva, és bármilyen észrevétele, illetve kérdése van műsorunkkal kapcsolatban, akkor azt szívesen várjuk akár telefonon a 78-as körzet 567-662-es telefonszámon, vagy éppen e-mailen, de pedig az info@koronaradio.hu e-mail címet tudom javasolni. Tehát akkor 2014. május 10-én ez volt a Turmix. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm szépen a figyelmét. Rengeteg jó zenével várom önöket a folytatásban. Attila hozza a híreket, és bele is csapunk.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.